Azt hiszem, hogy egyszerűen riasztó ez a szám, amit nyilvánosságra hoztak, és ezt azért mondom, mert 85% fölött tartják elfogadhatónak. 85% fölött van meg a társadalmi védettségünk, tehát gyakorlatilag nincs kitől elkapjuk az esetleges fertőző betegséget, és azért tartom ezt riasztónak, mert egyrészt láthatjuk, hogy mi történik itt országunkban itt, és elsősorban a kanyaróra gondolok, tehát itt ahhoz képest, hogy az volt az eredeti szándék, hogy 2025-ben ne legyen Európában már kanyaró. Nagyrészt, vagy főként Romániának köszönhetően ez az idő nem tartható, és láthatjuk, hogy továbbra is, főleg nálunk Romániában ez felfelüti a fejét, kisebb-nagyobb gócokba. Másfelől pedig azok, akik nem oltatják be a gyereküket, főleg az egy év alatti gyereküket, szerintem teljesen felelőtlenek. Mert láthatjuk, hogy mellettünk egy konfliktus, egy háborús konfliktus zajlik. Nos, tudni kell azt, hogy egy háborúban azért nem feltétlenül prioritás a kötelező oltások beadása, illetve több olyan visszajelzés érkezik a háborús övezetből, hogy ismét felütötték a fejüket azok a gyerekkori fertőző betegségek, amelyekkel mi már nagyon régóta nem találkozunk, és el kell azt mondjam, hogy évek óta, vagy 2014 óta, amióta a Krím félsziget kirobbant ez a konfliktus. Szakemberek nagy félelme az, hogy nehogy megjelenjen ismét gyermekbénulás az országunkban. Nálunk 1992-ben találkoztak utoljára egy gyermekbénulásos esettel, azóta nincs, nem küszködünk, nem oltjuk a gyerekeket, és éppen miatt, ha véletlenül felüti a fejét, akkor nagyon komoly gondokkal küszködhetünk. Másfelől pedig egyszerűen nem értem azokat a szülőket, akik úgy döntenek, hogy nem oltják be a gyereküket olyan betegségekkel, olyan oltóanyagokkal, amelyek megóvják a ráktól, és itt elsősorban a B-típusú hepatitis elleni védőoltásra gondolok, amit már akkor meg kéne kapjon, amikor mielőtt kijönne a szülés szetről, és elég gyakran találkozunk olyan esetben, hogy nincsenek beoltva a gyerekek. Na most azon túlmenően, hogy nagyon sok kellemetlenséget okozhat a B-típusú hepatitis, de a B-típusú hepatitis vírusnak köszönhető a máj rák jelentős része is. Akkor, amikor rendelkezésünkre áll egy megelőzés oltás formájában, akkor nem igazán értem, hogy miért kell kitennünk a gyerekeinket egy ilyesminek.
Szenátor úr, ott van még az oltástörvény, ami létezik, de mégsem szövege, ugyanis van ennek a törvénynek, csak egyes politikusok szerint ugye a populizmus az fontosabb, mint akár a népegészségügy, akár a gyermekeink egészsége. Hogyan lehetne akkor javítani ezt a helyzetet, már magát az átoltottságot, és hogyan lehetne felkarolni, ténylegesen gyakorlatba ültetni az oltástörvényt?
Tudni kell azt, hogy azért többé-kevésbé, vagy egy-két kivételtől eltekintve rendelkezésünk és törvényeink vannak az oltással kapcsolatosan. Azért voltunk kénytelenek törvényszintre emelni az oltás kérdését, és így született meg az oltási törvény, amit a szenátus egyhangulag egytartózkodással fogadott el. A mai napig is ott toporog, és ott van a képviselőházas, a képviselő kollégák nem fogadták még el. Néhány új dolgot vezetett be, épp azért, hogy ezt az időközben megjelent oltás ellenességet és az oltóanyag hiányt megfelelő hatékonysággal megelőzzük, és tulajdonképpen az van benne, hogy az állam kötelessége 2 évre előre biztosítani a szükséges mennyiségeket, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, ami 2016 óta időnként gyakrabban vagy ritkábban, ez évente változik, sajnos találkoztunk, nevezetesen az, hogy a kötelező oltási naptárban szereplő oltóanyagok hiányoztak, hogy el kell juttatni az utolsó, a végső felhasználóig az oltóanyagot, hogy aki nem teszi meg ezt kellő hatékonysággal, kellő határidővel, az felelősségre vonható, legyen az intézmény, legyen az személy is. Nos, ezeket a dolgokat rendezi az oltási törvény, illetve ami a szülőket illeti, hogy mindenkinek saját döntése az, hogy beoltassa vagy nem oltassa mutassa be a gyerekét, viszont úgy tegye meg, és úgy húzza meg ezt a döntést, hogy felelősség teljesen, illetve az ismeretek teljes birtokába. Tehát azzal, hogy meghozhatsz olyan döntést is, hogy te nem akarod beoltani, de akkor ülj be egy olyan helyre, egy olyan tanfolyamra, ahol elmagyarázzák, hogy hogyan hatnak ezek az oltóanyagok, mit nyersz, mit vesztesz, azzal, hogy beoltod, azzal, hogy nem oltod be a gyerekedet, és ezeknek a tudásanyagnak a birtokába, kellő információ birtokába hozd meg a döntésedet, és döntsd el azt, hogy felvállalod ezt a rizikót, hogy ne oltass be, vagy sem. És ezt oldotta, vagy oldaná meg az oltási törvény. Na most megint ott vagyunk évek óta, ott van egy fiókba a képviselőházba, mert 80-valahány képviselő kollega még a Covid járvány előtt felháborodott, mert van benne egy olyan bekezdés, hogy rendkívüli epidemiológiai esetekben hozhatsz olyan döntést, hogy kötelezővé tegyél oltást. Adott körzetbe, véges határidőre, és így tovább. Nos, egyszerűen süket fülekre találtunk, amikor próbáltuk nekik elmagyarázni, hogy a mai napig is a jelenlegi törvénykezésünkben is van ilyen rendelkezés. És példaként felhozom, hogyha A-típusú hepatitis góc alakul ki, igenis a közegészségügyi hatóságok elrendelik a karantént, elrendelik a kötelező oltást akkor, amikor egy ilyen góc megjelenik, és elrendelik azt, hogy mindenkit beoltanak egy bizonyos sugarú körben, épp azért, hogy a gócot izolálják, és a góc ne terjedjen tovább. Na most nem tudom, hogy miért kellett ezt az 80-valahány aláírás, 80-valahányan írták alá ezt az indítványt, emiatt a szakbizottságnak a tagjai akkor megijedtek, illetve a képviselőház akkori vezetősége megijedt, és úgy döntöttek, hogy akkor elnapolják ennek a törvénynek az elfogadását, ami véleményem szerint egy előrelépés jelentett volna egyrészt az oltás minősége és az oltás hatékonysága szempontjából, és valószínű, hogy egy előrelépés jelentett volna annak érdekében, hogy hatékony eszközöket tegyünk a szakemberek kezébe, hogy ezt az oltás ellenséget valahogy leküzdjük, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, 2017-ben fogadta el a szenátus. Na most azóta volt egy Covid, amikor megint egyesek úgy gondolták, hogy politikai tőkét tudnak kovácsolni az embereknek a szerencsétlenségéből, és láthatjuk, hogy egyeseknek sikerült is, és nem számít az, hogy a Covid ideje alatt szinte meg háromszoroztuk egyes hónapokban például az elhalálozások számát, ami aggasztó, mert egyesek úgy gondolták, hogy akkor ezt úgy kell kezelni, hogy ne oltassuk be magunkat, ne védekezzünk, ne tartsunk be közegészségügyi intézkedéseket, és ennek a nagy eredménye az lett, hogy 2021 novemberében nem 22 ezer ember halt meg Románia szerte, hanem 64 ezer, és egyesek még büszkék is erre.
Van esély, látszik arra esély, hogy a közeljövőben lehet változást elérni Romániában az oltás, az átoltottságok tekintetében?
Azt hiszem, hogy itt a leghatékonyabb módja az az oktatás lenne, és hihető és szakemberek által elvégzett informálás, oktatás jelentheti a legnagyobb előrelépést. Másfelől pedig azt hiszem, hogy a saját példa is egy nagyon jelentős eleme lehetne az oltások elleni bizalom visszaszerzésében, mert sajnos azt kell látnom, hogy egy olyan egészségügyben dolgozó testülettel van dolgunk, akik már nem szembesültek azokkal a gyerekkori fertőző betegség járványokkal, amikkel az én generációm, a szüleink vagy a nagyszüleink szembesültek, amelynek eredményeképpen eljutottunk oda, vagy eljutottak oda Romániában is, hogy leküzdöttünk fertőző betegségeket, már nem tudjuk, hogy milyen tragédiákat okozott annak idején fekete himlő, diftéria, szamárkőg és a pertussis vagy a kanyaró. Na most azt gondolják egyrészt még orvosok is, meg asszisztensnők is, hogy ez már nem létezik, és ezekkel ellen már nem kell védekezni, és akkor ez az eredménye, hogy akkor úgy szabadon hagyják, és akkor nem próbálják meggyőzni a szülőket, hogy igenis be kell oltani a gyereküket, és folyik ez a filozófia óra és okoskodás ezzel kapcsolatosan, annak ellenére, hogy azok, akiknek ez a szakmája, nagyon következetesen fenntartják azt, hogy igenis ez a leghatékonyabb módja annak, hogy elkerüljünk nagyobb bajokat.